Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 776. ének első versét, zengjen hála ének, így kezdődik. Zengjen hála ének minden ajkón, zengjen Isten szent nevének. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Kovács Ferenc, 53 éves korában elhunyt testvérünktől. Szerettei számára a Szentlélek vigasztalását kérjük innen is. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. A héten csütörtökön lesz a reformáció ünnepe. Erre szokás szerint a kerületi protestáns gyülekezetekkel közösen készülünk, a padokra kitett rend szerint. Az első alkalom holnap este 6 órakor lesz itt a templomunkban. Ennek megfelelően az úrasztalát nem ma, hanem a jövő vasárnap terítjük meg. És szerdán a bibliaóra helyett a 6 órakor Király Ernőn lesz alkalom. Szombaton, november 2-án szeretettel várunk mindenkit közös gyülekezeti kirándulásra a budai hegyekbe. 9 órakor indulunk innen a parókiáról, BKV bérlet, és azon felül még vonaljegy is szükséges, mert Nagykovácsiba megyünk, és onnan a Nagyszénás tetőre sétálunk. 5,5 kilométer séta, és bírható szintkülönbség van. Szeretettel várunk mindenkit. Tehát szombaton 9 órakor indulunk. Gyülekezetépítő sorozatunk újabb alkalma jövő vasárnap este lesz, november 3-án, ugye minden hónap 3-án tartjuk ezeket az alkalmakat, 18 órai kezdettel itt a templomban. Szeretettel várunk előtte 17:30-ra ima alkalomra mindenkit, aki szívesen imádkozik gyülekezetünkért másokkal közösen. Tehát jövő vasárnap este 17:30-kor ima alkalmat tartunk, és utána lesz a gyülekezeti építő sorozatunk következő együttléte. Mához 2 hétre délelőtt 10-kor itt a templomban november 10-én családi istentiszteletet tartunk, melyre a hittanosokat és családjukat is szeretettel meghívjuk, erről tudjon a gyülekezet is, hogy családi istentisztelet lesz 2 hét múlva. A jövő héttől szeretettel várjuk az óvodás és kisebb gyermekeket az istentisztelet alatt gyermekmegőrzésre. Helyiség híján most szünetelt a gyermekmegőrzőnk, de a parókia felújítás megtörtént, beköltöztünk, úgyhogy egyelőre a parókiára várjuk a kisgyermekeket az istentisztelet alatti megőrzésre. A baba-mama kör rendszeres alkalmai november 8-án indulnak ugyanígy újra, tehát eddig sem a gyülekezeti teremben, sem a parókián nem tudtuk tartani, most már a parókia készen van, úgyhogy november 8-ától rendszeresen péntekenként 10 órakor a szokott rendben tartjuk a baba-mama kör alkalmait, szeretettel várjuk a kisgyermekes anyukákat és gyermekeiket. És ugyanolyan nagy szeretettel várjuk a most ebben az évben megkeresztelt gyermekek szüleit is gyermekükkel. A mai persejpénzzel országosan a Kalocsai Református templom felépülését támogatjuk. Minden évben október utolsó vasárnapja persejpénze a zsinat által meghatározott célra kerül országosan felhasználásra. Hirdetem, hogy előre, hogy november 30-án, tehát jó egy hónap múlva, szombaton 10 órától női csendes napot tartunk, melyre szeretettel várjuk minden kedves nőtestvérünket, így készüljenek a nőtestvérek, hogy november 30-ára szombatra tegyék magukat szabaddá. Most folytassuk az istentiszteletet, a 65. Zsoltár, a Bibliaolvasó kalauz szerinti kijelölt énekünk, 3., 6. és 9. versét énekelve. Hallgassuk meg Isten igéjét, Mózes első könyve 2. és 3. fejezete válogatott verseiből. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz, szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Az ember és felesége elrejtőzött az Úristen elől a kert fái között. De az Úristen kiáltott az embernek, és azt kérdezte, hol vagy? Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradtsággal élj belőle egész életedben, tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed. Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban. Magasztalunk téged, mennyei édesatyánk! Csodálatos ez a teremtett világ, amelyik gondoskodik rólunk, mert megtermi a gyümölcsöket, az ennivalót. Csodálatos, hogy mindent a mi javunkra rendeztél be itt ezen a világon. Mi annyi minden nehéz és keserűség van. Annyira el tudunk keseredni mindazon, ami minket ér, ami körülvesz ebben a világban. Könyörülj rajtunk, a fájdalmainkon, a gondjainkon, a kérdéseinken. Uram, te tudsz rendet teremteni a szívünkbe. Te tudod megvilágosítani nekünk a te akaratodat. Jézus Krisztust, akit te küldtél a mi megváltásunkra. Kérünk szent lelkeddel ma is, légy közöttünk, és adj nekünk nyitott szívet, nyitott füleket a te igéd megértésére, befogadására. Jézus Krisztusért, a mi megváltónkért, szent lelked által. Amen. Készüljünk az igehirdetésre, a 623. ének, mind a négy rövid versét énekelve, így kezdődik, Krisztus arra kérünk, jöjj ide közébünk. Igehirdetés alapja az előbb felolvasott verseken kívül az énekek éneke 8. fejezetének 6. verséből a következő szakasz. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem, lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai. Foglaljuk el helyünk. Kedves testvérek, már egy jó ideje a Bibliából azokat a gondolatokat nézzük meg sorra, amelyek szembe állnak a mai közgondolkodással. És most a szeretetről lesz szó. Egy kicsit kiélezve mindig arra, hogy a Biblia mennyire mást tanít róla, mint amit a köznapokban gondolkozunk. Az énekek éneke egy különös könyv, és különös hasonlatai vannak. Aki már olvasta, az tudja, hogy amikor a mennyasszony szépségét ecseteli, akkor egészen furcsa és szokatlan nekünk jó néhány hasonlata. És ez a hasonlata is furcsa, de más okból. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Mi a szeretetet nem erősnek, hanem ilyen babusgatónak gondoljuk. Talán a Bibliából kellene megértenünk és megtudnunk, hogy mit jelent a szeretet igazán. Talán Istenre kellene figyelnünk, hogy ő hogyan érti a szeretetet. Talán ehhez kellene igazítani a mi gondolatainkat. Sokszor nem ez történik. Sokszor az történik, hogy miközben olvassuk a Bibliát, aközben így bejátszanak a szeretet szónál a mi érzelmeink és gondolataink, és egészen mást olvasunk ki a Bibliából, és aztán csalódunk a mindennapi életben. Mert talán azt gondoljuk és azt várjuk, hogy az Isten babusgató szeretettel szeressen minket, és talán mi is így próbáljuk szeretni a környezetünket. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Lángjai tűznek, lángjai az Úrnak lángjai. Persze itt magyarul a szeretet és a szerelem más szó. De ezt tudnunk kell, hogy akárcsak a nyugati nyelvekben, a héberben is, a Bibliában is ez ugyanaz a szó. És amit még figyelembe kell vegyük, hogy az Isten nyelvtanilag hímnemű. Ezen a mai kor felháborodik, és a feminizmus feminista teológiát is csinál, és az Istent úgy szólítja meg, hogy mennyei édesatyánk és édesanyánk. Ez persze részben igaz, de azért azt az alapvető tényt nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy az Istenről nyelvtanilag hímnemben beszél a Biblia. Tudnélik, a női és a férfi szeretet között nagy különbség van. Amikor megszületik a gyermek, akkor a nő lép akcióba. Amikor 100%-ban gyámoltalan, akkor a nőre van bízva, és ő szó szerint babusgatja, gondozza, ellátja mindennel, amire szüksége van, és közben persze segít kibontakoztatni az új életet. De ahogy a gyermek fejlődik, és nyiladozik az értelme, úgy lép be az apa a gyermek nevelésébe. És egészséges esetben egyre nagyobb szerepet kap, ahogy a gyermek egyre nagyobb lesz és fejlődik. Mert a férfi is kapta a szeretetet, csak a férfi szeretete nem a babusgató szeretet, nem a gondoskodó szeretet elsősorban, hanem az a fajta szeretet, amit a Bibliában látunk, hogy az Isten szeretete egyfajta férfias szeretet. És azért hoztam a bűneset történetét ide, mert ott jól meglátjuk, hogy ez mit jelent. Ádámot és Évát az Isten szerette a férfias szeretetével, és nézzük meg a részleteket, hogy ez Ez a gyakorlatban mit is jelent? Először is azt látjuk, hogy fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az anya, a nő gondoskodik a gyermekről, természetesen aztán még az anya is bevonja, az okos anya, a háztartási és házkörüli munkákba a gyermeket. De az apa aztán mindenképpen elkezd vele így foglalkozni. Elkezd vele dolgozni. Elkezdi kitölteni az életét. Hogy ne unatkozzon, ne tétlenkedjen. És ez természetes dolog. Az Isten, amikor az Édenkertbe helyezte Ádámot és Évát, feladatot adott rögtön nekik, hogy művelje és őrizze a kertet. Mert az Isten nagyon jól tudta, hogy a tétlenség az rossz dolog. Rosszat szül. Csak gondoljunk a Bibliában arra a történetre, amikor Dávid megunja, hogy minden évben a királynak abban az időben háborúba kellett mennie, és úgy gondolta, hogy na ebben az évben szabadságot veszek ki. A hadsereg csak hadd menjen. Háborúba én pedig ott sétálgatok a palotám tetején. És ez a tétlenség milyen nagy rosszat szült. Mert rögtön jött a kísértő, meglátta a fürdöző Betsábét a palotája tetejéről, és akik ismerjük a Bibliát, tudjuk azt a sort, ami ebből következett. Az Isten nem babusgatni akar minket, és ez azt jelenti, hogy minél több feladatot akar nekünk adni. És ez így van rendjén. Még amikor valami nagyon nagy, nehéz dolgunk van, ami nehéz történik velünk, akkor is az a jó, hogyha nem merülünk ebbe, és nem ezen rágódunk és foglalkozunk, és nem a múltba nézünk, hogy ó, milyen jó volt akkor, és mi történt volna, ha, hanem előre tudunk nézni, de ezt csak akkor tudjuk, ha vannak feladataink. Az Isten feladatot akar adni nekünk, és minél többet. Azért, hogy az életünk ne legyen üres, és ne lopózzon be a kísértő. Pedig mi mennyire szeretnénk semmit tenni, nyaralni, lógatni a lábunkat. Talán így képzeljük el az édenkertet, és akkor kiderül, hogy az édenkertbe is feladatot kapott az emberpár rögtön, hogy művelje és őrizze. Mert feladatok nélkül nincs élet. Rögtön jön a kísértő, és rögtön elromlik minden. Az Isten nem akarja, hogy tétlenek legyünk. Adjunk hálát a sok-sok feladatunkért, ha valakinek van. Nézzük így a dolgot, hogy milyen jó, hogy van. Nézzük úgy a dolgot, hogy ha sok változatos feladatunk van, akkor az egyikből a másikban pihenjük ki magunkat, mert az más részt vesz igénybe. Az egyiknél az idegrendszer, másiknál a gondolkodás, harmadiknál a testünk fizikai ereje kell, és egymást pihenik ki így a tevékenységeit. Az Isten szeretetébe igenis az van benne, hogy feladatot ad. És a második, amit látunk, ez parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. És itt akad fönn a legtöbb ember, és akad ki, hogy ezt a kifejezést használjam, hogy ezt meg miért tette az Isten? Hát ha szerette az embert, akkor meg kellett volna, hogy óvja mindenféle rossznak a lehetőségétől, minek oda az a fa, minek mondta el azt, hogy arról nem szabad enni, és így tovább. Azért, mert a szeretet önállóságra nevel, a férfias szeretet. Az anyai szeretet az nyilván babusgat, és oda lehet futni minden bajba, de a férfias szeretet az önállóságra nevel, nyilván ezt az anyák is megtanulják, csak azt mondom, ami ösztönszerűen van bennük. Nyilván a Biblia nem véletlenül mondja az egész gyülekezetnek, hogy vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek. A nőknek is ezt mondja. Mert lehet tanulni férfiasságot, a szeretetnek is ezt az oldalát, nőknek is. Önállóságra neveljük a gyermekeinket, és nem is létezhet szeretet igazán önállóság nélkül. Hiszen ha nem vagyok önálló, függök a másiktól, akkor külső dolgok fűznek egybe minket. Így kell élnem, mert szükségem van rá, mert nélküle nem élhetek. Ez nem igazi szeretet. A szeretet az, amikor nem külső dolog, hanem szabad meggyőződés fűz össze a másikkal. Tudom, hogy így a jó nekem. Tudom, hogy így teljesedhet ki az életem. És ez nem csak férj-feleség között, anya-gyermek között, de általában, minden kapcsolatban. Ez kell, hogy meghatározza a dolgokat. Az az igazi szeretet, amikor nem kényszer fűz oda a másikhoz, hanem szabad elhatározás. Szükség volt arra a fára. Mert az embernek nem az volt a jó, hogy függjön az Istentől, mert akkor soha nem tanul meg szeretni, és önálló életet élni, hanem arra kellett, hogy rávezesse az Isten, hogy szabad elhatározásából kövesse, és szabad elhatározásával válaszoljon az Isten szeretetére. Lássuk így az életünket. Sok nehéz van benne, sok kísértés, sok olyan dolog, amit nem értünk, de ha Isten gondoskodna mindenről, és minden részletről, és úgy élnénk, akkor tőle függnénk. És így találnánk meg a boldogságunkat, de ez nem lenne jó. Akkor nem lennénk önálló, szabadon döntő, felelős személyiségekké soha. Igen, az Isten látszólag keményen bánik velünk, de ez az egyetlen út arra, hogy mi boldoguljunk és felnőjünk hozzá. És nekünk is így kell bánni a környezetünkben mindenkivel. Szabadon hagyni, felelősséget adni, és ő dönt. És a harmadik dolog, amit látunk, hogy amikor az ember rosszul dönt, akkor jön a büntetés. Ezt most nem olvasom föl, de emlékezünk róla. Jön a büntetés, méghozzá kemény büntetések. Olyannyira, hogy a vége a halál. Addig az embernek nem kellett volna meghalnia, hanem ehetett volna az élet fájáról újra meg újra, és megújultak volna az élet erői, és örökké élhetett volna. De mivel rosszul döntött az ember, ezért jött a büntetés, a halál. Nagyon kemény büntetés. De ennek a büntetésnek célja volt. Kisebb büntetéssel egyáltalán nem gondolkozott volna el az ember. Így is évezredek teltek el, mire az ember beleélte magát, hogy igen, ez rossz, és akkor forduljunk Istenhez, és küldjön megváltót. És amikor megvan a megváltó, akkor is nagyon lassan megyünk oda hozzá. Sokszor az életünk végén, amikor már nagyon közel a halál, akkor gondolkozunk el róla. Ilyenek vagyunk. A mi érdekünkben van még a büntetés is. Az Isten nem büntetett volna a halállal minket, hogy legyen vala egy kapu, amin át kell mennünk, ami szörnyűséges, amiben nem tudjuk, hogy most mi lesz, olyan, mintha mindennek vége lenne, minden megszűnne. Mert különben soha nem gondolkodunk el. És nem kezdjük el keresni őt, és nem vizsgáljuk fölül az eddigi dolgainkat, hogy jó-e az. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Az Isten ilyen keményen bánik velünk, a mi érdekünkbe. Készített megoldást. Elküldte Jézus Krisztust, és már előre hirdette, hogy lesz folytatás, hogy nem ez a végállomás, jön a szabadító, és azóta is hirdeti, hogy a halál nem végállomás, hogy az örök élet a cél, amelyik csodálatos, amelynek ez csak előíze, amit most tanulunk. De ezt a büntetést nem kerülhetjük ki a saját érdekünkben. Ilyen az Isten szeretete. Azt akarja, hogy vegyem észre a rosszat. Vegyem észre, hogy rossz irányba halad az életem. Hogyha rémülettel töltenek el ezek a dolgok, és nem akarok róluk beszélni és tudomást venni. Vegyem észre, hogy rossz irányba haladna az életem, hogyha nem kérem az Isten jelenlétét és segítségét. És tanuljak az elrontott dolgaimból. És készüljek. De amikor jön a kísértés, akkor meg tudjak állni. És készüljek az ő országára. Erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Amikor Jézus Krisztusban eljött az Isten, akkor ezzel a férfias szeretettel jött hozzánk. Jött az elnyomottakhoz, akik ét nappal látéve dolgoznak. És nem azt hozta nekik, hogy ebből kiussanak, és akkor már ne kelljen dolgozniuk, hanem azoknak, akik lebzseltek, és akik gazdagok voltak, mondta, hogy oszd el a vagyonodat. És dolgozzál, hogy legyen. Legyen mit adni a szűkölködőnek. És ő maga fáradozott, és ácsként dolgozott. És abban a három évben, amikor aztán tanított, éjt nappallá téve járta a vidéket, és hirdette az Isten országa örömüzenetét. és Jézus Krisztusban az Isten önállóságra nevelte még a fiát is. Nem babusgatta, nem vette őt körül burokkal, hanem a legnehezebb környezetbe állította. Istállóban született, aztán üldözte Heródes, aztán ellentmondtak neki a vallási vezetők, és ők kezdték el üldözni még végül, a kereszten halálos ítélettel kínhalált szenvedett, hogy megszülessen az életébe a teljes önállóság, amelyben azt mondja, hogy Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, de mégse úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És így kiálthasson a végén, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Amikor minden beborult, és semmi kiáltás nem volt akkor is. És így vette el a büntetést. Csodálatos dolog, hogy az Isten magára vállalta Jézus Krisztusban a nekünk kijáró halál büntetést, a kárhozat büntetését, a teljes elhagyatottságot, azért, hogy elvegye rólunk. Bárcsak megértenénk minél jobban az Isten kemény, erős szeretetét, és bárcsak tanulnánk ebből, így néznénk magunkat is, és így foglalkoznánk a körülöttünk élőkkel is. Így legyen. Amen. Válaszoljunk az ige szavaira. A megkezdett 776. ének második versét énekelve, Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk.
Isten szent szerelmét Jézus hozta hozzánk, hogy ne zengne mindig róla szívünk észak.
Testvéreim, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy mi másképp képzeljük el a szeretetet, és ebből adódik sok minden zavar, elégedetlenség, sok minden szembenállás veled és egymással. Könyörülj rajtunk, Urunk! Elsősorban abban, hogy engedjük te felőled látni a dolgokat. Engedjük azt, hogy a te szeretetedet lássuk nagynak. És úgy képzeljük el az igazi szeretetet, könyörülj rajtunk. Hadd köszönjük meg neked, ha sok feladatunk van, ha sok területen kell helyt állnunk napról napra. Köszönjük, hogy te ehhez megadod az erőt, a türelmet, a bölcsességet. Segíts, hogy ne kibújni akarjunk a feladatoktól, és menekülni, és úgy megpihenni. Nem segíts, hogy a feladatok közepén találjuk meg a békességünket és a megújulásunkat. Könyörülj rajtunk. Segíts, hogy megértsük, hogy te önállóságra akarsz minket nevelni. Hogy azért van az a sok-sok nehézség, gond, érthetetlen dolog az életünkben, hogy megtanuljunk megküzdeni mindezekkel, és bízni benned. És könyörülj, hogy fogadjuk el a büntetéseidet is. Fogadjuk el mindazt, ami keserű és nehéz, a betegséget, a halált. Köszönjük, hogy láthatunk túl ezeken. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy ezekkel is csodálatos, jó célod van. Kérünk így könyörülj gyászoló testvéreinken. Kérünk így könyörülj beteg testvéreinken és az ő ápolójukon is. Könyörülj az orvosokon. Kérünk, adj reménységet, adj békességet mindnyájunk szívében. És taníts minket szeretni téged és egymást. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk nemzetünket is imánkba a szózat éneklésével.
Áldjon vagy várjen,
kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a 648. énekünk mind a három versét énekeljük befejezésül, a mennyben fenn a trónusnál.